Hetedik fejezet. Hová megyünk? Badahoszpa! Az alakulat végtelenül szórakoztatónak találta a tréfát. Elég volt, ha az egyik században elkiáltotta valaki a kérdést, és a többiek mély lélegzetet véve ordították a választ. Ám jócskán eltúlozták az eredeti kiejtést, a spanyol H jelölte aspirációt elnyújtották egészen a szó végi, Z betű jelentette S hangig, így aztán, amikor a South Essex katonái a város nevét kiáltották, az úgy hangzott, mintha 400 ember egyszerre kezdene el öklendezni és köpködni. Remekül mulatva haladtak Portugália ismerős útjain. A határ közelében meneteltek, dél felé tartva. – Hová megyünk? – Badahoszba! Változatlanul hideg volt. A folyók jege elolvadt, és a hó is tova tűnt. Csak a dombtetőkön maradt mutatóba. Ám a szél továbbra is északról fújt, minden nap esőt hozva, mely átszivárgott a nagykabátokon és eláztatta a pokrócokat, nyírkossá téve az éjszakai szállásokat. A hadsereg nagy része még mindig északon állomásozott, Ciudad Rodrigo közelében, próbálva meggyőzni a franciákat arról, hogy nem készült támadás a hatalmas déli erődítmény ellen, mely a Lisszabonból vezető utat őrizte. – Hová megyünk? – E Badahoszba! Lawford életben maradt. Lázas és gyenge volt ugyan, de egyre inkább visszanyerte az erejét a kolostorból lett kórházban, ahol Crawford meghalt. Régi alakulata nagyjából egy hónapon belül megérkezik Badajoz elé, az alezredest pedig behajózzák hazafelé, és kétségkívül Hinton viszik majd a dokkokból a családi birtokra. Mikor Sharp meglátogatta, Lawford mosolygott és megpróbált felülni. Csak a bal karom, Richard. Igen, uram. Még mindig tudok lovagolni és kardot forgatni. Visszatérek. Remélem, uram. Lawford a fejét ingatta. Micsoda átkozott ostobaságot tettem, nem de? Ellenben egy valamiben tévedett. Miben? Senki sem lőtt rám, holott nem viseltem köpenyt. Márpedig akkor megérdemelte volna, hogy lelőjék. Lawford elmosolyodott. Legközelebb megfogadom a tanácsát. Ha lesz legközelebb, gondolta Sharp. Lawford talán visszatér majd, ahogy azt remélte, de csak hónapok múlva és valószínűleg nem a South Essexhez. Új ezredest kapnak, és a szóbeszédek úgy terjedtek szét az alakulatban, akár a lőporfüst a csatatéren. Azt rebesgették, Sir Henry Simmerson talán visszatér Spanyolországba. Rémülettel fogadták a híresztelést, Sharp azonban kételkedett abban, hogy az egykori ezredesük feladná jól fizetett munkáját az újonnan bevezetett jövedelemadó felügyeleti hivatalban. Felvetették, hogy Forrestet előléptetik, ám ez végül mégsem történt meg. De más nevek is felmerültek. A South Essex katonái óvatosan méregettek minden egyes alezredest, aki elhaladt az alakulat közelében, hát ha az új parancsnokuk érkezik, de ahogy a Tagus mentén dél felé meneteltek, továbbra is Forrest vezette őket, és nem érkezett hír arról, ki lesz Lawford utóda. Tereza az alakulattal tartott. A könnyű gyalogos század tagjai már ismerték és jól emlékeztek rá az Almeida körüli harcokból. Habár Sharp sohasem említette, a katonák valahogy mégis tudomást szereztek a gyermekről. Harper, mint mindig, most is könnyed léptekkel menetelve, rávigyorgott Sharpra. Ne aggódjon, uram! A babával minden rendben lesz. A fiúk majd gondoskodnak róla. A zászlóalj katona feleségei, akik a gyermekeikkel együtt az utóvéddel meneteltek, kis ajándékokat vittek Terezának és Sharpnak, takarót, szétbontott zokniból kötött egyújas kesztyűt és egy faragott csörgőt. Sharp nagyon meglepődött és feszélyezve érezte magát, ugyanakkor meghatotta az öröm, amivel a hírt fogadták. A katonák magabiztosan várták, hogy Badajoz elé érjenek, mivel a Ciudad Rodrigónál szerencsére alig szenvedtek veszteségeket. A hadsereg többi alakulatához hasonlóan a South Essex tagjai is úgy vélték, ha képesek voltak mindössze 60 halott árán rohammal elfoglalni Ciudad Rodrigót, akkor Badajoz védelmén is hasonlóan kis veszteségek árán törnek majd át. Tereza hallgatta, hogy a katonák erről beszélgetnek, és a fejét ingatta.
Semmit sem tudnak Badajozról.
Sharp arra gondolt, hogy talán jobb is így.
Hova megyünk? Badajozba!
Porta legrében három napra megálltak, hagyták hat tombolja ki magát a vihar, amely csúszósá tette az utakat és járhatatlanná a folyók gázlóit. Mivel egyedül az ő alakulatuk állomásozott a városban, kényelmes körülmények között lakhattak ám, Sharp az ajtófélfákon látta, milyen gyakran használják a hadsereg katonái a házakat. A szállásmesterek krétával jelölték meg az ajtókat, úgy, mint S-E-K-G-A-L-S. 6. Vagyis házban a South Essex könnyű gyalogos századának 6 embere kapott szállást. A fakuló jelölések azonban a háború hosszú éveiről tanúskodtak. Angol, ír, velszi, skót, német és portugál ezredek, de még francia alakulatok is itt hagyták a jeleiket. A háború csak Badajoz elfoglalása után kerülhet át ismét Spanyolország területére, hogy aztán Port Alegre békésen élhessen tovább. Sharp és Tereza az ezred fő parancsnokságán egy fogadóban aludtak. Sharp kellemesnek találta az elmúlt 3 napot, talán mert ez volt az utolsó olyan időszak, amelyet együtt tölthettek, mielőtt ismét találkoznának. Ha találkoznak egyáltalán az erőd magas, sötét falai mögött. Tereza távozni készült, mivel előre kellett lovagolnia Badajozba az apró, beteg babához, amíg nem zárják be a város kapuit. Miért pont Badajoz? Kérdezgette Sharp gyakran. A Port Alegrei fogadó padlás szobájában feküdtek, miközben a délután átadta helyét az esős éjszakának.
Mert ott vannak a rokonaim. Nem akartam, hogy otthon szülessen meg.
Sharp tudta miért. Mert a kislány fattyú, aki a szégyen bélyegét hordozza magán. De ők tudják, ugye? Tereza vállat vont.
Tudják, de azt nem mit gondoljanak, ezért úgy tesznek, mintha semmit sem tudnának.
Ismét vállat vont.
Apám fivére gazdag ember, és mivel nincs gyerekük, remekül gondoskodnak róla.
Antonia beteg volt. Tereza nem tudta, mi a baja, ahogy az orvosok sem, de a gyermek nagyon kicsi volt, és nem maradt meg benne az étel, a nővérek pedig a kolostorban azt mondták, lehet, hogy meg fog halni. Tereza a fejét rázta.
Nem fog meghalni, jelentette ki eltökélten.
Az ő gyermeke nem adhatja fel ilyen könnyen. Tehát fekete haja van. Sharpot a lányáról megtudott minden apró információ elbűvölte.
Hiszen tudod, mert már 100-szor elmondtam. Hosszú fekete hajjal született, ami aztán kihullott, de most megint kezd kinőni. Az óra apró. Nem olyan, mint az enyém, és nem is olyan hajlott, mint a tiéd.
Talán mert nem is én vagyok az apja. Tereza nevetve ütötte meg a férfit.
A te lányod mindig ilyen morcosan néz.
Húzta össze a szemöldökét, Sharpot utánozva, és bosszusan mormogott, így aztán a férfi magához húzta, vissza az ágyba. Némán feküdtek, miközben az eső az ablakon kopogott, Sharp pedig azon tűnődött, mi vár rájuk a csúszós, köves úton. Talán össze kellene házasodnunk. A nő nem válaszolt, csak feküdt tovább Sharp mellett, hallgatva az esőt és a földszintről felhaladszó hangokat. Aztán paták csattogtak az istálló udvaron. Valaki átutazóban van. Sharp egy szót sem szólt. Tereza végig simított a férfi arcán húzódó sepphelyen.
Letelepednél Casatehádában?
Sharp továbbra is némán feküdt. Jövevényként idegen földön. Hogy Tereza férjeként a nőtől függjön az életben maradása? Felsóhajtott. Ha, talán. A háború után. A nő elmosolyodott, tudva, hogy a válasz semmit sem jelent. Spanyolországban már 4 éve dúlt a franciák elleni háború, és az országot még mindig az ellenség uralta. Már senki sem emlékezett a békeidőkre. Mielőtt harcba szálltak volna Franciaország ellen, a spanyolok Angliával álltak hadban, míg nem a flottájuk teljes vereséget szenvedett Trafalgárnál. A francia flottához hasonlóan hajóik többségét elsüllyesztették, vagy foglyul ejtették. A határokon túl sem volt béke. Oroszország, Ausztria, Itália, Poroszország, Dánia, Egyiptom és India. Mindenütt háború dúlt. Immár az amerikaiak is hadbalépésről beszéltek, mintha az ifjú nemzet bizonyítani akarná az óvilágnak, hogy képes megállni a helyét a 2 évtizede tartó játszmában, amely feldúlta az egész világot. A háború 3 kontinensen és az összes óceánon zajlott. Néhányan úgy vélték, ez az utolsó háború, amely véget vet mindennek, ahogy azt a Biblia jóslatai megjövendölték. Csak az Isten tudhatta, mikor ér véget a hadakozás. Talán, amikor majd az utolsó világuralomról álmodó franciát is beletapossák a véres sárba. Tereza megcsókolta a férfit.
A háború után, Richard.
A keze Sharp ing zsebére tévedt, belenyúlt, majd előhúzta az arany medaliont, amely Jane Gibbons arcképét rejtette, és amit Sharp még az angol nő meggyilkolt pátyától szerzett. Tereza kinyitotta a medaliont, és gúnyosan a férfire mosolygott.
Angliában ismerted meg?
Megem.
Csinos.
Én is azt hiszem.
Sharp megpróbálta visszaszerezni a medaljont, ám azt Teresa erős ujjai fogva tartották.
Azt hiszed? Csinos, ugye?
Igen, nagyon csinos.
A nő elégedetten bólintott.
Feleségül fogod venni.
Sharp felnevetett eme képtelenség hallatán, ám Teresa a fejét rázta.
Tudom, hogy feleségül fogod venni. Máskülönben miért hordanád ezt magaddal?
A férfi vállat vont.
Babonából. Segít életben maradni.
Teresa összehúzta a szemöldökét, és hogy elűzze a rossz szellemeket, keresztet vetett, megérintve a homlokát, a hasát és a melleit. Különös módja a keresztjelének.
Milyen is ez a nő tulajdonképpen?
Sharp egy pokrócot kanyarított Teresa köré, mivel a nő egyetlen ruhája a kis tűznél száradt.
Karcsú, és sokat mosolyog. Nagyon gazdag, és egy hasonlóan vagyonos emberhez megy majd feleségül. Rávigyorgott a nőre. Szelíd, és az ember kellemesen érzi magát a társaságában.
Teresa tudomást sem vett a burkolt kritikáról.
Úgy vélte, aki nem ragadja meg a lehetőséget, hogy kellemes életet élhessen, az bolond.
Hogyan ismerkedtél meg vele?
Sharp kényelmetlenül érezte magát, és próbált témát váltani, ám a nő tovább erősködött.
Áruld el, hogyan ismerkedtél meg vele?
Tudni akarta, hogyan halt meg a fivére.
Teresa felnevetett.
Elmondtad neki?
Nem árultam el az igazságot. Azt mondtam, a bátyját a franciák ölték meg, miközben bátran harcolt.
A nő ismét nevetett. Ismerte az igazságot, hogy Gibbons hadnagy megpróbált végezni Sharppal, Patrick Harper pedig szuronnyal ledöfte. Sharp visszagondolt a kis, sötét Essexi templomra, a szőke lányra, amint az akadozva előadott történetet hallgatja, és a fehér márvány kőre, emelyen az igazság kicsófolása állt Jane Gibbons elvetemült, önző, szadista bátyjáról. Christian Gibbons hadnagy, egyház közösségünk tagjának emlékére, aki 1809. február 4-én állt be a megyei milíciából a South Essexi ezredbe, hogy a brit hadsereg soraiban harcoljon a zsarnokság ellen Spanyolország földjén, és kitüntette magát Talavera a harcmezején, ahol megállították az ellenség éjjel és nappal zúduló támadásait. Ő és százada rettenthetetlenül állták a túlerő rohamát, és dicső módon elfogták a franciák egyik hadijelvényét, az elsőt, amelyet seregeink Spanyolországban megszereztek. Miközben bátorságának és elszántságának ilyetén tanúbizonyságát adta, 1809. júliusának 8. napján, életének 25. évében hősi halált halt. Ezen emlékművet hősiessége előtti tisztelgésként a győzedelmes ezred parancsnoka és egyház közösségünk tagja, Sir Harry Simmerson állította az úr 1810. esztendejében. Sharp magában nevetett, nem csak mert Sir Harry saját érdemeként tüntette fel a sas elfogását, ami már azután történt, hogy őt felmentették parancsnoki tisztségéből, hanem mert a kőbe vésett szöveg valójában hazugság volt. Gibbons még csak a sas közelében sem járt, amikor Sharp és Harper áttörtek az ellenséges alakulaton, ám a márvány akkor is ott fog állni, amikor az igazságot már rég elfeledték. Kopogtattak az ajtón.
Ki az?
Price uram!
Mi az?
Valaki találkozni akar önnel, uram, odalent.
Sharp káromkodott.
Ki?
Hogan őrnagy uram,
mondta Price kérdő hangsúlyjal, feltételezve, hogy Sharp ismeri a nevet.
Magasságos Isten, megyek!
Teresa nézte, hogy a férfi felhúzza magas szárú csizmáját és felcsatolja a kardját.
Ő az a bizonyos Hogan, akinek az iratokat küldtük?
Igen, kedvelni fogod.
Megtapogatta a nő ruháját, ami azonban még mindig nedves volt.
Te is lejössz majd?
Teresa bólintott.
Hamarosan.
A fogadó nagyterme zsivajtó zengett, Sharp átfurakodott a tisztek között, és észrevette a bőrigázott Hogent a pultnál. Az ír őrnagy üdvözlésként a kezét nyújtotta, ám előbb a tisztek felé intett.
Jó hangulatban vannak.
Azt hiszik, könnyedén elfoglaljuk Badajoszt.
Ó!
Vonta fel Hogan a szemöldökét, majd helyet csinált Sharpnak a pultnál.
Hallom a palett.
Már mindenki tudja.
Nem kell szégyenkeznie, ez nagyszerű dolog. Port?
Sharp bólintott. Hogy van?
Átáztam, fázom és elfoglalt vagyok. Hát maga?
Szárazon, melegen van és henyélek.
Mi újság? Hogan bort töltött, aztán előhúzta a tubákos szelencéjét.
A franciák reszketnek, mint a nyárfa levél. Nem próbálják meg visszafoglalni Ciudad Rodrigót, és nem küldenek csapatokat délre. Ehelyett inkább leveleket küldözgetnek, amelyekben egymást hibáztatják.
Hogan felemelte a poharát.
A maga és a családja egészségére, Richard.
Sharp zavartan elpirult, de azért ő is felemelte a poharát. Figyelte, hogy Hogan felszippant egy csipetnyi tubákot. Miért is van maga itt tulajdonképpen? Az őrnagy szemei könnybe lábadtak, eltátotta a száját, és akkorát tüsszentett, amivel akár egy egész csillárnyi gyertyát is elódhatott volna.
Mária, Mózes és Márta! Hát ez aztán az erős anyag! Bádályoz miatt, Richard! Csak is bádályoz miatt! Vetek egy pillantást az erődre, aztán jelentést teszek róla ő méltóságának.
Hogan megtörölgette a bajuszát.
Tudja, nem hiszem, hogy a város nagyon megváltozott volna tavaly óta.
És? Sharp tudta, hogy Hogan 1811-ben ott volt Badajoz mindkét sikertelen ostrománál. Az ír vállat vont.
Csúf hely, Richard. Igazán csúf. A falak olyanok, akár a londoni Tower és a folyó fölötti dombra hozzáteheti még a Windsori kastélyt is. Az árkok egy egész hadsereget is képesek elnyelni.
Az ír a fejét ingatta.
Én nem lennék túl bizakodó.
Ennyire rossz a helyzet?
Ki tudja.
Hogan belekortyolt a borába.
Az erőt hatalmas, és képtelenség a falak minden egyes hüvelykét megvédeni. Úgy vélem, ő méltósága több támadást indít majd egyszerre, de biztosat nem tudok mondani.
Wellington alig, hanem egyszerre több rohamot indít majd a falak ellen, ahogy Ciudad Rodrigónál is három irányból támadott egyazon éjszakán, ám ez még nem garantálja a sikert. A régi katonák, akik Indiában együtt harcoltak Wellingtonnal, jól tudták, mennyire nem szereti a parancsnokok az ostromokat. Ő méltósága a csaták során takarékoskodott az embereivel, a hadjáratok között pedig törődött az egészségükkel, de képes volt tömegével az erődök falaira küldeni őket, akár a kartácsot, csak hogy lerövidítse az ostromot. Sharp vállat vont. Meg kell tenni.
Ahogy azt a szűz is mondja,
vigyorgott Hogan.
Magával mi újság?
Nem túl sok. Sharp egy A betűt rajzolt a pultra löttyentett borba, aztán szétmázolta. Az újoncok Elvansban csatlakoznak hozzánk. 200 közkatona és a tisztek, legalábbis úgy hallottam. Az új ezred parancsnokról azonban semmi hír. Maga hallott erről valamit? Hogan kiköpött egy olivamagot.
Egyetlen szót sem. Két láda borba fogadok, hogy közvetlenül az ostrom előtt érkezik majd meg magukhoz.
Ami mikor is veszi kezdetét? Hogan ezen elgondolkodott egy kicsit, miközben ujjai között egy olivabogyóval zsonglőrködött.
3 hét múlva. Az ágyuk tengeren érkeznek. Már minden mozgásba lendült.
Sharp a hátsó ajtó melletti kis ablakon át a zuhogó esőt nézte. Jobb időre lenne szükségünk. Hogan vállat vont.
Nem esett örökké.
Ahogy azt Noé fivére is mondta. Az ír elmosődött.
Igen, de neki legalább nem kellett 40 napon át elefánt trágyát lapátolni.
Sharp elvigyorodott. Az alakulat hamarosan sarat lapátol majd, árkokat ásva a hatalmas erődítmény felé, és ahogy Badajozra gondolt, az arc kifejezése hirtelen megváltozott. Hogan látta a lövész nyugtalanságát.
Mi a baj?
Semmi, rázta meg Sharp a fejét.
Az előléptetéséről van szó, igaz?
Sharp vállat vont. Azt hiszem.
A bolondok aranya. Az biztos, de nem tagadhatják meg magától. Most már nem.
Hajlandó lenne akár borban is fogadni erre? Hogan nem mondott semmit. Erre nem volt válasz. A fő parancsnokság, a teljesen hozzá nem értő, vagy a bolondok házából éppen csak kikerült tiszteket is előléptette, csak mert elég pénzzel és megfelelő kapcsolatokkal rendelkeztek, de kétségkívül nem volt szokásuk előléptetni valakit csak azért, mert az illető jól értett a munkájához. Az őrnagy a fejét ingatta, és ismét felemelte a poharát.
A vérbaj essen beléjük!
Hogy kínok között rohadnának el. A pult felhajtható ajtajánál tülekedés támadt. Hogan arcán barátságos mosoly terült szét, üdvözölve Forrest őrnagyot. Sharp félfüllel hallgatta, hogy Hogan ismét beszámol a hírekről, ám a gondolatai az előléptetése körül forogtak. Ha jóvá hagynák, akkor végre megnyugodhatna. Próbálta elképzelni, mi lesz, ha nem hagyják jóvá, és megint hadnagyként kell szolgálnia. Tisztelegnie kellene Knowlesnak és uramnak kellene szólítania. Valaki más vezetni a századot, amit kiképzett, és a háború 2 évén át vezetett. Jól emlékezett a látványra, amit első pillantásra nyújtottak. Ilyetnek és ügyefogyottnak tűntek. Mostanra azonban épp olyan jók lettek, mint a hadsereg többi katonája. Eddig el sem tudta képzelni, hogy elveszítheti őket. Elveszíteni Harpert. Magasságos Isten. Elveszítheti Harpert.
Ó, hát, magasságos Isten!
Sharp egy pillanatig azt hitte, Hogan olvas a gondolataiban, aztán látta, hogy az őrnagy a terem túlsó vége felé bámul, és a fejét ingatja.
Ha láttam már valaha szépet, mit vágytam és megkaptam, az róla szőtt álmom volt csupán.
Tereza belépett a terembe, és elindult feléjük. Hogan Forrest felé fordult.
Az ön asszonya őrnagy, mert Sharpé egészen biztosan nem lehet, neki ugyanis nincs ízlése. Még csak nem is hallott John Dunnról, arról meg már nem is szólva, hogy fel sem tűnt neki az idézett pontatlansága. Á, nem, egy ilyen szépség csak olyan kifinomult ízlésű férfiba szerethet bele, mint maga őrnagy, vagy én.
Az ír megigazította a galériát, míg Forrest kissé elpirult. Price hadnagy térdre vetette magát Tereza előtt, elállva a nő útját, és úgy emelt fel egy piros paprikát, halhatatlan szerelmének zálogául, akár egy rózsát. A többi tiszt biztatta a hadnagyot, és kiáltozva bizonygatták Terezának, hogy Harold Price fényes jövő előtt áll, ám a nő csupán egy csókot fújt a fiatalembernek, és elsétált mellette. Sharp mérhetetlenül büszke volt a nőre. A világon bárhol gyönyörűnek találták volna, a szalonoktól kezdve a színházakon át a palotákig, Porta Alegre dohos, füstös ivójáról már nem is szólva. A gyermeke anyja. Az ő asszonya. Felkelt, odalépett Terezához, és helyjel kínálta, kisé feszengve, amiért nyilvánvalóan látszott rajta, mennyire örül a nőnek. Bemutatta Hogannek, aki spanyol nyelvre váltva azonnal megnevettette a nőt. Tereza hosszú, sötét szempillái alatt Sharpra pillantott, szemei szeretőn csillogtak. Aztán az ír fecsegését hallgatva ismét felnevetett. A hadmérnök pohár köszöntőt mondott Tereza egészségére, és udvarolt a nőnek, majd Sharp felé fordult.
Maga aztán szerencsés fickó Richard.
Tudom, uram, tudom. Price hadnagy magára maradt a piros paprikával, amit végül áthajított a termen és felkiáltott.
Hova megyünk? Badahozba!
Zengett a terem a nevetéstől.